Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Csád Géza és a zene. Erről szól a következő óra. Következik Kis Petronella, Fantázia és Fuga című könyve. A kötet alcíme Zenei témák, formák és műfajok Csád Géza írásművészetében. A szerzővel Olá Andrea beszélget.
A regényes, anekdotikus, rosszabb esetben bulvárba hajló interpretáció különösen fenyegeti az olyan alkotókat, mint Csád Géza, akinek élete tálcán kínálja a botrányt, a hipokrita borzongást, illetve az életmű szinte kizárólagosan életeseményeken keresztül történő értelmezését. Ez a kötet ezzel a káros hagyománnyal kíván szakítani, amikor kurrens szempontokra épülő, a recepciót fontos új irányokkal gazdagító és reményeink szerint tovább gondolását katalizáló munkája a Csát írásművészetére roppant hatással bíró zenei műveltséget, előadói és szerzői ambíciókat, zenekritikusi munkásságot helyezi fókuszba. Csád Géza felkészültsége vitathatatlan, még ha egyes területekre nem is terjed ki az egykorú szakma megítélése szerint. Zeneakadémiai felvételie sikertelenül zárult, és a családi támogatásnak is szűkén volt, muzsikusi becsvágyát illetően, mégis kitartóan képezte magát hangszeresen épp úgy, mint komponistaként és zeneesztétaként. Helyenként tudományos igényű, de legtöbbször impulzív meglátásai, különösképpen legtiszteltebb mesterei Wagner, Beethoven és Chopin kapcsán új, élénk szint hoztak a századforduló utáni magyar zenekritikai szcénába. Azt hiszem, indokolt egy ilyen igazán speciális témájú könyv esetében azzal kezdeni, milyen szándékkal, milyen céllal írta meg ezt a könyvet Kis Petronella, aki egyébként irodalomtörténész és kritikus.
Maga a könyv az egy disszertáción alapul, amit idén védtem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. És hát, ahogy így ugye az elmúlt években környezetemben így meséltem róla ismerősöknek, kollégáknak, meg hát azért részt vettem különböző szakmai fórumokon, ott azért mindig pozitív visszajelzéseket kaptam, akár így a témának a sokrétűségére, meg az innovativitására vonatkozóan. És hát akkor, ahogy így a közvetlen környezetemben így beszéltünk erről, a kollégáimmal az MMA kiadónál ezt így ők is szerették volna, hogy ezt egy könyvbe akkor így valahogy összerendezni, mert hogy ez egy annyira új, vagy hát nem is új, inkább kidolgozatlan részei tulajdonképpen a Csát életműnek.
Akkor úgy kérdezem, hogy a disszertáció ötlete honnan jött? Tehát a Csát Géza iránti tisztelet, vagy rajongás akár, tehát az irodalmi műve iránti, vagy kifejezetten a zene az, ami önt érdekelte?
Hát ez egy régre visszanyúló történet. Én már az alapszakos szakdolgozatomat is Csátból írtam, és hát részben erről a témáról, vagy hát ennek egy bizonyos fejezetéből, de utána kezdett úgy igazán a mesterszakon körvonalazódni ez a téma, amikor elkezdtem egy novellájával úgy alaposabban foglalkozni, akkor úgy felfedeztem, hogy hát milyen érdekes, hogy így bizonyos operáknak a részleteire ráismerek belőlük, meg olyan furcsa, hogy úgy az Csátnak a zenekritikáival is úgy egybecsengenek ezek a részletek, és akkor elkezdtem ezt úgy bővebben kidolgozni, illetve hogy más novellákat is vizsgálgatni, és akkor kiderült, hogy hát itt egy egész széles olyan szövegkorpusz van, ami ilyen közvetlenül köthető zeneművekhez, vagy zenei indítatásúak, vagy tényleg így arról árulkodik a Csátnak a zeneesztétikai írása, hogy itt valami közös téma inspirálta a kettőt.
Vagy például maga olyan a szöveg, mint egy zenemű. A Nyári Bál című novella benne van a kötetben, és más is, arról is beszéljünk, hogy milyen művek kerültek bele, de olyan, mintha az ember zenét hallgatná. De az egésznek a hangulata csodálatosan szép.
Igen, és hát nagyon sokféleképpen is jelenik meg bennük a zene, ugye van, amelyik már magával a címadással, vagy a formával fölhívja magára a figyelmet, egyértelműen egy zenei műfajra, vagy egy adott zeneműre fókuszál. Van, amiben inkább ilyen nyelvi, grammatikai szinten a hangzó közegbe nyílik erre jobban lehetőség, tehát nagyon sokféleképpen megidézi Csát akár ezeket a zenei nagyokat, az ő mestereit, ugye Wagnert, Beethovent, Chopint, Puccinit, akiről ugye egy nagyon híres tanulmányt is írt. Tehát ő nagyon sokféleképpen töltődnek meg ezek a novellák zenei allúziókkal, meg zeneiséggel, akár így tényleg a nyelvezetet, akár a tartalmat tekintve.
Sok utalás van a könyv szövegében ezekre a művekre, amiket itt megmutat a kötet a hátsó részben. Hogyan válogattak?
Ez egy szubjektív válogatásnak az eredménye, mert nagyon sok olyan novella van a Csát életműben, amiben valamilyen szinten belejátszik a zeneiség, vagy jelen van benne, de hát igazából nekem itt az arányok, vagy a, igen, hát az, hogy mennyire erősen jelenik meg benne, az volt így a válogató vagy rendszerező elv tulajdonképpen. Tehát ugye egyrészt kerültek bele ilyenek, mint a Nyári bál, ahol inkább nyelvi szinten jelenik meg ez a zeneiség, vagy így a motívumok, az asszociációk szintjén.
Miközben egy nőtörténet, egy tragikus történet.
Igen. Illetve hát ugye belekerültek olyanok, amik tényleg egyértelműen zeneiek, vagy erre a témára épülnek, akár egy zeneműre, mint az Eroika, vagy a 9. szimfónia, vagy a Szonáta Patetik. Illetve hát olyanok is, amik tulajdonképpen egy parafrázisnak tekinthetők, akár valamelyik Wagner opera parafrázisának, vagy amelyikből összerakható egy olyan történet, ami nagyon egybecseng ezzel a történettel.
A kisvárosi történet, ez egy humoros darab tulajdonképpen, ugye?
Maga egy színdarab, igen. Ez még talán kevésbé ismert tény, hogy Csát a zene műveken kívül színházi darabokat is írt, amikhez adott esetben ő maga komponált zenét is, és egyébként ezek közül egyet, a Hamvazó szerdát, azt még életébe színpadra is vitték, tehát ez egy még kevésbé ismert területe az életműnek, és hát a kisvárosi történet is egy ilyen, amihez zenét komponált, illetve hát tervezte, ez megmaradt úgy a tervezés fázisába, de hogy itt is vannak olyan elemek, amikből azért valamilyen szinten rekonstruálható, hogy ő milyen zenét tervezett ehhez írni, és hát nagyon érdekes maga az is, ahogy ezt a történetet felépíti egy akkoriban népszerű drámaírónak az életére, az ő személyiségére, és hogy tulajdonképpen egy ilyen paródiát csinál ebből. Tehát azért a humor az nem egy olyan aspektus, amit Csáttal kapcsolatban is sokat emleg, pedig egyébként több művében benne van ez is, így maga ez a provokáció, az irónia, az, hogy megjelenítsen ilyen alakokat, és esetleg kimondottan így a zene eszközeivel rájátszon ezekre.
Hát és itt egy fontos szereplő az orvos, nagyon sok művében megjelenik, tehát az orvos karakter. És ez az orvos nem csak, hogy jóvágású, szeretik a nők, de hogy egy csókot nyom az arcára a paciensének, és akkor ebből egy ilyen elképesztő pletyka alakul ki, és hogy ezt hogy lehet valahogyan kordában tartani, erről szól ez a történet. Ezt azért is mondom el, mert egyrészt Csát Gézáról egészen más dolog jut az átlag olvasó eszébe. Nagyon pontos ez a kép, amit mutat ebben a kisvárosi történetben.
Igen, igen, és hát itt is egyébként nagyon sok intertextuális utalás is belejátszik ebbe a történetbe, tehát hogy ez nagyon-nagyon fel is van építve ilyen szempontból is, hogy akár egy Boccaccióra, egy Dante történetre visszajátszik ezen az említett drámaíron, José Echegarayon túl is, tehát hogy egy nagyon-nagyon megkomponált mű annak ellenére is egyébként, hogy tényleg nem ismerik ezt a művet.
A kötet végére irányítottam most a figyelmet, de nyilván azzal kezdődik a könyv, amilyen a kezdeti kapcsolata volt Csát Gizának a zenével, és erről fontos beszélnünk, hogy ő mennyire volt képzett, mennyire voltak sikerei a zeneműveivel, mennyire kapott jó kritikákat, kapott hideget, meleget, úgy látom.
Igen, igen. Hát ugye ő a Zeneakadémiára készült, illetve felvételizett is oda, ahova hát nem sikerült felvételt nyernie, több okból kifolyólag sem. Ezek közül az egyik az a technikai képzetlensége volt, ami hát abból adódik, hogy ugye egyrészt Szabadkán cseperedett, nevelkedett, ott zeneiskolában nem járt, csak úgy alkalmanként magántanárhoz, meg akkoriban egyébként nem is igazán biztosítottak elméleti alapokat ott Szabadkán ehhez a zenei pályához, inkább csak hangszeres képzés folyt, tehát azért a technikai tudása az biztos, hogy hiányos volt, illetve illetve hát azért nála már akkoriban is megjelent egy olyan szemlélet, hogy ő alkotni akar inkább, mint ezeket a formákat elsajátítani, meg akár ezt a mozarti típust folytatni, ahogy ő elnevezte, hogy ezek az abszolút muzsikosok, akik úgy kotlanak a kották fölött, és akkor úgy elsajátítják fokozatosan ezeket a nagyon kidolgozott precíz műveket, hanem ő érzés alapú zenét akart komponálni, játszani, és neki ez az önkifejezésnek talán a legfőbb forrása volt.
A formai tökéletességre kevésbé törekvő programmuzsikusok legfőbb képviselőjének Wagner tartja, de alig leplezetten önmagát is e típusba sorolja. Egyszer egy kisfiú, aki zongorázni tanul ugyan, de éppenséggel semmi szorgalmat nem fejt ki, és a skálajátéka határozottan igen rossz, egy napon a zongora mellett üldögél, próbálgat rajta, üti, kínozza a hangszert. Amint így kevergeti a hangokat, mint ahogy a kaleidoszkópban a színes papírokat vagy üvegeket szoktuk rázogatni, egyszerre csak megüti a fülét egy akkord, egy melódia töredék, egy ritmus. Nagyon megtetszik neki, úgy érzi, hogy ez jelent valamit, valami vágyat, vagy szenvedést, vagy dicsőséget, vagy az Isten tudja mit. Ez a mi komponistánk az élet folyamán sokszor neki fog készülődni, hogy a zeneszerzés mesterségét tökéletesen megtanulja, de soha se fog sikerülni neki. Elvégezheti a zeneakadémiát, kaphat kitűnőt mindenből, s mégse juthat el soha oda, hogy a formát fontosabbnak lássa, mint az érzést, a hangulatot, amely nála mindig szűzen, primér módon alakul hangokba, akkordokba, melódiákba.
Tehát ebből adódóan is egy saját zeneművel jelentkezett a Zeneakadémiára is, amit valószínűleg akkoriban nem is díjazott ugye az ottani tanári kar. És hát a későbbiekben is azért ugye utána ő elkerült az orvosegyetemre, de ugyanúgy képezte magát folyamatosan, akár hangszeresen, akár rengeteg zenekritikát írt, tehát a budapesti zenei életnek a vérkeringésében nagyon aktívan benne volt, és ezeket mind lepublikálta, tehát ő rendszeresen heti szinten írt zenekritikákat, és hát folyamatosan benne maradt ebbe, és autodidakta módon képezte magát tulajdonképpen.
Olvastam a kötetben ezeket a levelezéseket, a dokumentumokat, tehát a korabeli írásokat, amik megjelentek. Fantasztikus nekem, olyan, mint egy időutazás, hogy megkapjuk ezeket a korabeli írásokat itt a kötetben, és hogy a beküldött zeneművére az volt a kritika, hogy képzetlen, és hogy menjen el egy kórusba és énekeljen, hogy azért megszerezze ezeket az alapokat, és úgy belegondoltam, hogy az ő önérzetével ezt hogyan lehetett helyre tenni, és aztán meg milyen boldogan ír arról egy másik írás, amit olvastam, hogy tulajdonképpen nincs olyan lap, ahova nem ír zenekritikát, szóval, hogy mindenhova eljutott. Ha nem úgy, ahogy szeretett volna, akkor ebben a formában.
Igen.
Az ő személyiségére mennyire látunk rá könyv, vagy mennyire volt ez fontos, hogy megismerjük őt valójában?
Fontos volt nekem, mert ugye hát leginkább a szélesebb közönség körébe ő neki azért leginkább a morfinista énje van kidomborítva, ezt ismerik a legtöbben, és hát azért én mindenképpen régóta szerettem volna ráirányítani a figyelmet arra, hogy azért itt egy rendkívül ennél sokkal gazdagabb életmű van, meg annál, amit ugye összefüggésbe hoznak így novellákat, akár a pszichoanalízissel, akár az ő morfinista életütelével, és hogy egy rendkívül sokszínű és művelt és folyamatosan önmagát képző személyiségről van szó.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyennek látja őt?
Hát ilyennek. Tehát nekem, ahogy főleg megírtam ezt a disszertációt, ugye, és így tényleg a novellákból összeállt egy ilyen kép róla, nekem az jött át abszolút, hogy egy rendkívül sokoldalú, művelt, intelligens, olvasott emberről van szó, aki folyamatosan belecsempészte ezekbe a művekbe ezeket az utalásokat, az élményeit, legyenek akár azok irodalmiak, vagy zeneiek, vagy képzőművek, művészetiek, azok is nagyon sok megjelenik ezekbe a munkáiba, és hát ez mindenképpen érdemes, ha a szakmai közönségen túl a szélesebb közönségnek is eljuttatni, hogy itt ez egy messze menően szélesebb életmű.
Mennyire foglalkozott ő az elvárásokkal? Ugye ő orvosi egyetemre ment, és érdekes olvasni Kosztolányi sorait, hogy de hát művész miért nem teljesedik ki abban.
Nem bolondság volt-e ilyen lépést tenni neked, mely valószínűleg elrontja egész életedet, megzápítja kedvedet, elveszi minden idődet, ambíciódat attól, amihez a legtöbb tehetséged van, a zenéhez. Nem okosabb lett volna akár csak találomra beiratkozni valamilyen képző zenedébe és várni, míg a technikát elsajátítod, s nem üzérkedni, lócsiszárkodni, hasznossági szempontokból cselekedni, s kockáztatni azt, hogy a hármas művészből semmi művész légy. Ezt írta tehát Kosztolányi Dezső.
Olyan szempontból nagyon szerencsés volt szerintem, hogy azért nagyon sokrétű érdeklődése volt. Valamilyen szinten bele lett kényszerítve ebbe, hogy az orvosi pálya felé menjen, de ugyanakkor meg ebbe is meg tudta találni azt, ami őt nagyon inspirálta, és ami nagyon érdekelte. Tényleg akár így a természettudományok, akár a humántudományok, akár a művészetek területén nagyon bele tudott mászni ezekbe a témákba, és nagyon inspirálták őt. Tehát igen, az édesapja felől azért ez egy elvárás volt, hogy ő neki legyen biztos megélhetési forrása, legyen egy stabil egzisztenciája, legyen egy jól fizető állása, és emiatt ugye az orvosi egyetem felé ment, de ugyanakkor meg azt is élvezettel tudta csinálni, tehát hogy mindenben megtalálta így a maga kis inspirációját.
Beszélhetünk a kötetről, hogy hogyan épül föl, tehát hogy milyen területeket tárgyal, csak azért, hogy a hallgatók is képet kapjanak róla, és az illusztrációkról és esen szó.
Hát ugye az illusztrációkat Csátnak a dédunokája Cér Fanni készítette, ami egy hatalmas megtiszteltetés nekem, hogy ő elvállalta ezt a munkát, és hát azért is lett ez egyébként kitalálva, mert hogy azért a novella elemzésekben szó esik ilyen képzőművészeti szálakról is, ugye akár ilyen kis szintani elemzésekről, amik a novellákban megjelennek, tehát szerintem így abszolút megjeleníti ezt az összművészeti koncepciót, ami Csátnak ugye ez a saját elképzelése volt, vagy erre törekedett tulajdonképpen minden munkájába. Először így a könyve tulajdonképpen magának Csátnak a zenéhez fűződő kapcsolatát tárgyalom, meg azt, hogy ez a terület miért csak ilyen későn, gyakorlatilag 100 évvel teltével lett felfedezve az ő életművében, és hát azért kitérek arra is, hogy azért itt a recepció történetben mindig voltak utalások arra, hogy mások is észrevették, hogy hát azért ezek nagyon zenei ihletésű novellák, vagy hogy neki volt egy nagyon erős formateremtő, szerkesztői készsége, ami valószínűleg ugye a zenei múltjából jön, vagy a komponálásból adódik, de hogy tulajdonképpen nem nagyon születtek hosszabb tanulmányok ezekről a szövegekről, amiben felfedezni vélték ezeket a rétegeket, vagy utalásokat, és hát én azért itt azt szerettem volna mindenképp, hogy tényleg alaposabban is ki legyenek elemezve ezek a novellák, tehát hogy ne csak egy nem tudom pár bekezdésnyi figyelem irányuljon rájuk, hanem tényleg részletesen, hogy akkor mibe rejlik ez a zeneiség, hogyan ragadható meg, akár ez a prózaritmus, ami egyébként a századfordulón nagyon egy ilyen jellegzetes jelenség volt, csak ez is egy olyan kevéssé kutatott terület más magyar íróknak az életművébe is.
Kis Petronellával, a Fantázia és Fuga című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva maradunk még ennél a könyvnél, azonnal jövök.